Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit. Borbándi Erikának hívnak, református lelkipásztor vagyok Romániából, Erdélyből. Pontosabban Magyarlapádon élek, ott szolgálok. Több mint 14 éve már. A férjem is lelkipásztor. 950 lelkes színmagyar színreformátus gyülekezetbe szolgálunk. Úgy vagyok itt először alkalommal Amerikában, hogy a Külhoni Magyar Cserkész Szövetség ösztöndíjasa vagyok ezen a nyáron. A magyar iskolatáborban vettem részt eddig, és az augusztusi vezetőképző táborban lesz még jelenlétem. A ma elhangzó ige, és annak kapcsán az ige hirdetés és az imádság, az úgy érzem egy isteni ajándék, amit megosztanék a hallgatókkal. Ugyanezt hallgatták a múlt vasárnap a gyermekek a filmóri táborban, a fenyőfák alatt. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Olvasom Istennek igéjét a 133. Zsoltárból, annak mindhárom verséből. Hogy Istennek igéje miképpen van megírva, hallgassák figyelemmel és alázatos lélekkel. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Kedves testvéreim, bizonyára, amikor így első hallásra hallják ezt a Zsoltárt, azt gondolják, hogy mi közünk nekünk ehhez a régi ószövetségi énekhez. Vajon mit üzenhet nekünk ezen keresztül ma az Isten? Vajon keresheti egyáltalán a mi szívünket, lelkünket, vagy megtaláljuk-e magunkat ezekben a rövid versekben? Annak idején ezt a verset, ezt a néhány verset akkor énekelték, amikor a nagy ünnepekre készültek a zsidók Jeruzsálembe menni. Zarándok út volt ez, és hosszú út állt sokak előtt. El kellett indulni egy útra, ami egyáltalán nem volt könnyű, és nem lehetett tudni, hogy biztonságos lesz, hogy megérkeznek-e Jeruzsálembe, hogy milyen lesz az ünnep, és majd onnan hazaérkeznek-e biztonságban. De mentek, mert ez volt a legfőbb célkitűzésük, ez volt minden vágyuk, ez volt az álmuk, hogy Jeruzsálembe az ünnepen együtt lehessenek az atyafiak. A zsoltárost, akit Dávidnak hívnak, érdekes dolgok foglalkoztatják az ünnepen. Azt mondja, íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Érdekes, hogy Dávid a zsidók dicsőséges királya, akiről elmondhatnánk, hogy biztos bizonyára mindene megvolt. Palotája, udvarháza, kincstára, katonaság, az egész ország minden fölött rendelkezett, bármiben gyönyörködhetett volna, és írhatott volna róla énekeket és zsoltárokat, itt azt olvassuk, hogy mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Íme mi jó és gyönyörűséges. De ez, hogy együtt lakozni, ezen bizonyára el lehet gondolkodni, hogy ez mit jelent. Egy dolog, hogy együtt vagyunk az ünnepen, és ott van mindenféle ember az ország minden tájáról, és másik dolog az, amikor együtt kell lakozni valakivel a hétköznapokban. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian tudnának beszélni arról, hogy mit jelent együtt lakni egy fedél alatt. Együtt kelni, együtt feküdni, együtt dolgozni, együtt kínlódni, együtt megkeresni a mindennapi kenyeret, együtt örvendeni, együtt sírni, együtt szenvedni el a nyomorúságukat, együtt lenni a bajban, a betegségben, a megpróbáltatások idején. Sokszor azt mondjuk, hogy az együtt lakozásban nem lehet gyönyörködni. Sokszor nem jó és nem gyönyörűséges az, ami a hétköznapokban történik. És sokszor nehéz összegyűlni úgy, hogy tényleg gyönyörködni legyen, lehessen az együtt lakozásban. De Dávid mégis ezt tette. És azt mondta, hogy íme mi jó és mi gyönyörűséges. Kik lakoztak ott együtt? Az atyafiak. Kik ezek az atyafiak vajon? A vér szerinti rokonok? Mindannyian tudjuk, hogy az ünnepen sokféle ember volt ott, és nem csak vér szerinti rokonok. Kik ezek az atyafiak? Egy másik helyen a Szentírásban, az Új Szövetségben Jézus arról beszél, hogy az nekem az atyám fia, aki hallja és megcselekszi az Isten igéjét. Azt hiszem, hogy így lehetünk mindannyian atyafiak. Mindannyian testvérek, akik egyek a hitben, akik nem csak hallják az igét, hanem próbálják megcselekedni azt. Akiknek fontos az, hogy mit jelent atyafinak lenni ebben a világban. Miért olyan fontos odafigyelni erre, hogy az atyafiaknak úgy kell együtt lakozni, hogy abban gyönyörködni lehessen? Hogyha nem elég az, amit így eddig hallottunk, vagy amire gondolunk az együtt lakozás során, akkor segít minket a zsoltáros, amikor a második és a harmadik versben két nagyon egyszerű, kézzelfogható képet használ, hogy összehasonlítsa az együttlakozást, hogy érthetőbbé tegye azt, hogy hogyan kellene együtt lakni. Bármilyen furcsán hangzik is, az egyik szó az, hogy olaj, mint drága olaj a fejen, a másik pedig a harmat, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire. És vegyük előbb ezt az olajat. Vajon miért használja ez Dávid? Hogy tudja az együttlakozást az olajhoz hasonlítani? Miért teszi ezt? Azt gondolom, hogy a keleti ember számára az olaj az igen nagy kincs volt. Az olajbogyóból préselt olaj, vagy egyáltalán az olaj, az volt mindenük, és azt sok mindenre használták. Az egyik legfontosabb dolog, ami az olajról eszünkbe jut, az élelem. A másik az, hogy az olajjal világítani lehetett. A harmadik dolog az, hogy az olajjal gyógyítani lehetett, ha gyógyfüvek kerültek abba, balzsamot készítettek belőle. A negyedik fontos dolog pedig az, hogy az olajjal kentik fel a királyokat és a prófétákat. Milyen az együttlakozás, amiben gyönyörködni lehet? Mint az olaj, ami élelem. És akkor gondoljanak arra, hogy úgy lakoznak-e együtt, azzal, akivel együtt lakoznak. Hogy az ember úgy érzi, hogyha oda megy, hogy itt jól lakik a lelke? Nem csak közvetlenül élelemről van szó, hiszen az is megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Tudunk úgy együtt lakozni, hogy ha egy falás ételünk sincs, mégis úgy érezzük, hogy jól vagyunk és jól laktunk? Vagy meg tudjuk osztani az utolsó falatot is? Vagy bárkinek tudunk adni abból, ami nekünk van, hogy megelégedjen? hogy ne szenvedjen hiányt. Aztán ott van az olaj, mint világító elem. Olyan a mi együttlakozásunk, mint ami fénylik a sötétségben, hogyha eljön valaki hozzánk, és bejön a házunkba, akkor az az érzése, hogy itt világosság van, és lehet látni, hogy itt nem vesztődünk el, hogy mindig lehet látni, hogy merre megyünk, vagy a sötétben lakozunk, a sötétben szerettünk lenni. Azt mondjuk egymásra, hogy olyan sötét ez az ember, hogy a kapuig sem mennék el utána. Vagy pedig ragyog az együttlétünk, és milyen jó, és milyen gyönyörűséges, hogy együtt lehetünk. Hogy megvan írva, hogy úgy fénylik a ti jó cselekedeteitek az emberek előtt, hogy lássák abban a ti mennyei atyátokat, és dicsérjék őt. Ez a világosság, ez úgy érzem, hogy mindannyiunk életét meghatározza, meghatározhatja, vagy ha nem határozza meg, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mit választunk, fényben vagy sötétségben akarunk élni. Aztán ott van az olaj, ugye, amire azt mondtam, hogy olyan, mint egy gyógyító balzsam. Olyan az együttlakozásunk, hogy attól meggyógyul valaki, meggyógyul a lelke, vagy inkább még jobban megbetegszik. És itt lehet gondolni arra a kis közösségre, amit jelent egy család, vagy lehet a munkahelyünk, vagy az iskola, vagy bárhová elkerülünk ebbe a nagyvilágba. Az az ember, aki mellettem van, és a vele való együttlakozás, az olyan, mint a gyógy olaj, amivel az ember kenegeti a testét, és jól érzi magát, és meggyógyul tőle, vagy kenegeti az égési sebeit, hogy helyre jöjjön, vagy pedig forró is lehet az az olaj, és mindenki tudja, hogy az olaj felforrósítva milyen égési sebeket okozhat, és milyen elviselhetetlenné tud válni. Íme mi jó és gyönyörűséges, ha együtt lakoznak az atyafiak, hogy úgy, mint az olaj, amely a fejen is aláfolja a szakállon. És ott van ez a negyedik hasonlat is az olaj kapcsolatban, hogy olyan, mint az olaj, melyik olaj, mint a szent olaj. Az a szent olaj, amivel felkenték a prófétákat és a királyokat. A szent szó azt jelenti, hogy isteni, az Isten tulajdona. És lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy de én nem vagyok király, és nem vagyok proféta, és nem kenték meg olajjal a homlokomat, vagy hogy egyáltalán hogy is beszélhet egy református ember erről. De a szentség, mint olyan isteni ajándék, és azt jelenti, hogy az övé vagy, bárhol vagy is a világon, bárhova mennél, vagy fiatal, vagy idős legyél, beteg, vagy egészséges, azt is jelenti, hogy hozzá tartozol. Nem csak földi szüleidhez, nem csak testvéreinkhez, vérszerinti rokonainkhoz tartozunk, hanem az Istenhez is, akár hisszük, akár nem. Ezért azt is mondhatom, hogy maradhatunk árván, vagy özvegyen ebben a nagyvilágban, vagy elveszíthetjük szeretteinket, akkor is tudhatjuk, hogy valakié vagyunk, és nem akárkié, ami mennyei atyánké. És együtt élhetünk, együtt lakozhatunk, gyönyörűséges együttlakozásban az atyafiakkal, akik lehet, hogy ezer idegenek, mert ezt az Isten így tervezte. Mert ilyen az együttlakozás, vagy ilyen is lehet. Aztán itt van ez a másik kép, a harmat. És megint kérdezhetnék, hogy hát miért pont a harmathoz hasonlítja az együttlakozást? Hát milyen a harmat? Távol-keleten nagy szerepe van a harmatnak, mert nappal nagyon meleg van, éjszaka nagyon hideg, és a harmadszállás létfontosságú a növények számára és a túlélésre. Ha elmaradt a harmat, azt egyenesen Isten büntetésének tulajdonították. A harmat apró, picin kis parányi vízcseppekből áll. Milyenek azok a vízcseppek? Tiszták. Alig láthatók, mire a nap felkel, már el is tűntek. De milyenek? Létfontosságúak. Nélkülözhetetlenek. Milyen az együttlakozás? Azt mondja Dávid, mint a harmat. Milyen? Legyen az együttlakozás tiszta, és akkor milyen jó, és milyen gyönyörűséges. Lehet, hogy rövid ideig tart, lehet, hogy éjszaka hull, lehet, hogy észre se vesszük, vagy nem tulajdonítunk neki nagy fontosságot. Nem mondják be a televízióban, hogy harmadszállás volt az éjszaka. Nem fognak az életünkről beszélni a televízióba, vagy lehet, hogy nem fognak könyvet írni róla. És mégis kinek-kinek az élete létfontosságú az Isten szemében, mindannyiunk életében. És ilyen kell, hogy legyen az együttlakozásunk. Rövid ideig vagyunk itt csupán, mint a harmad. De biztos helyről jövünk, és biztos helyre térünk vissza. Mint ahogy a harmat is az égből hull, és az égbe tér vissza, ha a nap felragyog. Milyen az együttlakozás, amiben gyönyörködni lehet? Mint az olaj, és mint a harmat. És a zsoltáros újra ezt is megerősíti bennünk, hogy úgy mind a kettő fentről alá foly, mintha így mindig egy irány volna, vagy pontosabban Isten által megszabott egy irány. Egy irányú forgalom. Jézus is a mennyből szállott alá, és a poklok poklára szállott, hogy mi ne kerüljünk oda, és hogyha oda kerülnénk is, biztonságunk vagy biztos hitünk, reménységünk lehessen afelől, hogy onnan is ki tud hozni minket, és ismét felemel minket az Atyához. Örökre meghatározott egy irány, mint az egyirányú forgalmak, az utcák. Lehet menni szembe is, ha akar, de nem hiába jelezik, vagy jelzik azt, hogy egyirányú ez az utca, ne térj be oda, vagy csak a kiszabott irányba menj. Sok minden van ebben a világban. Kiki eldöntheti, hogy hogyan szeretne élni, vagy mivel próbálkozik. Én azt mondom, hogy az Isten által kijelölt irány talán a legszebb, a legjobb, a leggyönyörűségesebb, a legegészségesebb, a leghelyén valóbb, a legemberségesebb. És miért kellene erre odafigyelni? Miért érdekelne minket ez, és miért tartanánk ezt mind fontosnak? Miért gondolkozzunk el rajta? Azért, mert a harmadik versben azt olvassuk, hogy csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. És egy újabb fordításban azt olvassuk, hogy mert oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Ez a csak, és ez a mert, ez így egyszerre tud lenni figyelmeztetés és örömüzenet. Figyelmeztet az ige, hogy úgy érdemes együtt lakozni, és csak úgy, mert ha így tudunk együtt lakozni, mint amilyen az olaj vagy a harmat, akkor küld áldást az Úr és életet örökké. Nem mondhatod, hogy azt csinálok, amit akarok, úgy élek, ahogy akarok, ahogy nekem tetszik, ahogy nekem jól esik. Mert van egy Isten által kijelölt út és irány, és csak oda küldő áldást és életet örökké. És amikor azt mondja, hogy mert oda küld, akkor jó tudni azt is, hogy bármi történhetik itt a földön. Szerencsétlenségek, bajok, nyomorúságok, szétszakadnak országok, vagy szétszaggatnak országhatárokat. El kell menni messze. Visszatérünk, vagy nem térünk vissza, de bárhol lennénk ebben a nagyvilágban, oda küld áldást az Úr, és életet örökké, ahol úgy tudnak együtt lakozni az atyafiak, hogy abban ő gyönyörködni tud. Adja az Úristen, hogy szívünkbe zárjuk ezeket az igéket, és megjegyezzük őket, hogy használni tudjuk őket a hétköznapokban, amikor a leginkább szükségünk van arra. Amikor szembesülünk azzal, hogy nem könnyű együtt lakozni, de mégis van abban sok gyönyörűség, sok áldás. És oda küld áldást az Úr és életet örökké. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes édesatyánk, Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ma is meglátogattál minket. Asztalt terítettél nekünk. Úgy tetted ezt az ígét az asztalunkra, mint a mindennapi kenyerünket. Köszönjük neked, hogy emlékeztettél bennünket, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, ami a te szádból származik. Köszönjük, hogy ezek a régi, ószövetségi igék meg tudnak elevenedni. És egyszer csak azon veszük észre magunkat, mintha mi is ott állnánk, a zarándokok sorában, ünnepre készülődve, és együtt énekel a mi lelkünk. Nem akármilyen énekről énekelünk, nem akármiről szól az életünk. Köszönjük, hogy pont olyan dolgokkal szembesítesz bennünket, amelyek a leginkább érintenek bennünket, amivel telnek a hétköznapjaink, az együttlakozással. Együtt lakni családtagjainkkal, együtt lenni munkatársainkkal, együtt lenni az iskolában, az utcán, a kórházban, a táborban, bárhol, ahová rendelsz bennünket, vagy amerre vezeted a mi útunkat. Köszönjük, hogy arra tanítottál, hogy nem mindegy, hogy hogyan lakozunk együtt. És példát adsz nekünk arra, hogy hogyan lehet együtt lakozni. Ilyen kézzelfogható, egyszerű hétköznapi képekben, mint az olaj és a harmat. Köszönjük neked, hogy nálad semmi, soha, senki nem változtathatja meg azt az egy irányt, amit te kijelöltél. A szeretetnek az útját. Ami lehet, hogy sok szenvedéssel jár, és sokszor nagyon mélyre tud menni. De te gondoskodtál arról, hogy mindig legyen visszaút, legyen felfelé vezető út az atyához. Köszönjük neked azt a sok-sok áldást, amivel eddig megajándékoztál minket, és azt is, ami ezután következik. És köszönjük, hogy nem csak ebben a földi életben akarsz megajándékozni minket, hanem azt mondod, hogy életet és örök életet adsz. Fiad érdeméért. Amen. Ott, ahol vannak, ha egyedül vannak, akkor egyedül mondják. Ha többen vannak, fogják meg egymás kezét, hogy együtt mondhassuk, együtt imádkozhassuk az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ezúton szeretném megköszönni a clevelandi magyar közösségnek azt, hogy itt lehettem ezen a nyáron, és különösen a külhoni magyar cserkész szövetségnek, hogy mind a mai napig áldoznak azért, hogy ösztöndíjasok itt lehessenek, hogy együtt lehessünk, hogy újra átéljük azt, hogy mit jelent, hogy mi testvérek vagyunk, hogy egy hazához tartozunk. Akkor is, hogyha annak idején úgy döntöttek, hogy szétszaggatják az ország határokat. Istené legyen a dicsőség, és mindenkinek az életére ismételten áldást kérek. Kell egy égigérő hegycsúcs, kell mély szakadék, ott értelmet kap minden percet, meg borrá hull a szét. Kell egy mindent rontó nagy vihar, egy őszinte világ, ahol a csodákat, mit elképzeltél, együtt éljük át.